Az evangéliumi beszélgetésben elérkeztünk a Márk evangéliumának az 5. fejezetéhez, és elvileg mostan azon kívül, hogy az Úristen segítségét kérjük, hogy megértsük, hogy miről is van szó, hárman leszünk a beszélgetésben. És még mielőtt belekezdenénk, én el szeretném mondani nagyon röviden és tömören, hogy miért tartunk ilyen beszélgetéseket, miért olvassuk együtt az evangéliumot, mi a cél ezzel, és miért osztjuk meg másokkal, embertársainkkal. Tehát, hogyha már olvassuk, akkor miért nem magunknak olvassuk? Erre a kérdés az a válasz, drága embertárs, hogy mi is úgy kaptuk el az evangélium, azaz az örömhírnek az ízét és a szabadító erejét, hogy valaki megosztotta, valaki erről beszélt, valaki erről nyilvánosan beszélt. És úgy gondolom, hogy nem szabad ez bűn legyen a mai világban, hogy valaki nyilvánosan, nyíltan, a meggyőzés szándéka nélkül nyilván megosztja az evangéliumot, vagy azt, amit ő megértett belőle embertársaival. Főképp egy olyan világban, ahol tényleg divattá kezd válni a fajtalanság, az erkölcsi hanyatlás, meg minden. Úgy gondolom, hogy úgy igazából szégyelni ezt. Aki ezt szégyeli, és bátran beszél a fajtalanságról, a perverz viccekről, annak nem tudom, hogy milyen reménysége van most őszintén. Tudom, hogy nehéz ezt felvállalni. Nekünk is nehéz volt, főképp a legelején felvállalni azt, hogy kaptunk egy másik értékrendet Isten kegyelméből. De viszont, amikor visszagondolok arra, hogy milyen jóízűen nevettem azokon a vicceken, amiket régebb mondtunk ugye egymásnak, az azonos nemeknek a szexualitásáról, meg az ember az állatokkal, meg az állatok az emberekkel, meg erről nevetgéltünk, és ezt felvállaltuk. Felvállaltuk egymás előtt azt is, hogy hány nővel voltunk, hány lányt fektettünk meg, ugye akkor azt mondtuk. Tehát nem azt mondtuk, hogy paráználkodtunk, hanem ez büszkeség volt, ez egy trófea volt számunkra, ugye? Meg az is, hogy hogyan mentünk be az önkielégítésbe, meg hogyan csináljuk, meg mint csináljuk, meg minden, és ezt mind elnevetgéltük. És most, amikor megéreztük a szabadság illatát, hogyha én ezt most kezdem szégyelni, drága embertárs, akkor én magam óriási bajban vagyok, és tényleg megérdemlem azt, hogy engemet élve eltemessen a föld benyeljen, eltűnjek a föld felszínéről, hogyha én ezt most kezdem szégyelni. És itten közben még a bevezetőhöz hozzáfűzném azt, találkoztam nagyon érdekes kijelentéssel, és ráadásul egy ateistától, egy ateista részéről találkoztam el a kijelentéssel. És ez a kijelentés következőképpen hangzik. Hát az ateista először is hivatkozik arra, hogy ő továbbra sem hisz Istenben, de már többször találkozott olyan emberekkel, akik elmondták neki az Isten országának az örömhírét, és ő továbbra sem hisz benne, most sem hisz benne. De elgondolkodott azon, hogy ha valaki betekintést nyert Isten országába, vagy látta azt, valamilyen módon tudomást szerzett róla, és neki meggyőződésévé vált az, hogy létezik Isten országa, és azt ő nem mondja el másoknak, mekkora gonoszság szükségeltetik ehhez. Belemersz-e gondolni egy fél percre is abba, hogy te meglátod a tökéletest, a csodálatosat, a dicsőségest, azt, ami örömkönnyeket fakaszt a szemeidben. Te ezt meglátod, kapsz-e erre meghívót, és te ezt nem mondod el másnak, drága barátom. Ha te ezt el tudod képzelni, akkor muszáj elmondjam, hogy elnézést kérek én tőled, ez a felvétel, ez a beszélgetés nem hozzád szól. Légy szíves, bocsássál meg nekem, hogy megzavartalak. Én már nem tudom elképzelni azt, hogy megkaptam a legértékesebb kincset, és én azt nem osztom meg embertársaimmal. És hangsúlyozom, hogy mi senkit nem szeretnénk semmiről meggyőzni. Nem ez a mi célunk, hanem a mi célunk az, hogy mi elmondjuk, hogy mivel találkoztunk, mit értettünk meg, és mindenki azt kezd vele, amit akar, vagyis amit tud. És mint már többször is mondtam, Isten országa, az evangélium, az nem kötelesség, hanem lehetőség. Úgyhogy megkérek szépen ezt a beszélgetést, ezt a felvételt te aképp kezelt, mint lehetőséget. Közben én megnézném, hogy működik-e a felvétel. Egyáltalán még nem volt alkalma megnézni. Remélhetőleg a technika lehetővé teszi, hogy ez a műsor élőben menjen pillanat, és utána akkor rögtön bele is kezdenénk a Máté evangéliumának az 5. fejezetébe. Közben még azt is elmondanám, hogy azért is olvassuk ezt nyilvánosan, és beszélgetünk erről, mert meggyőződésünk, hogy aki ezt megérti és rávetíti a mai világra, a mai hétköznapokra, az megláthatja azt, hogy hol csúszott el a világ. Tehát azért használjuk, tehát mi hiszünk abban, hogy Jézusnak a szavai, az ő bölcsessége, akkora bölcsesség, amit ma is fel lehet használni arra, hogy leleplezzük azokat a gonoszságokat, hazugságokat, amelyek minket fogva tartanak. Tehát mi megtapasztaltuk ezt, nekünk bizonságunk van efelől, hogy az ő bölcsessége egy ma is élő bölcsesség, ma is használható bölcsesség, és mivel mi ezt így hisszük, így látjuk, ezért mi ezt megosztjuk, hogy hát, ha még valaki más is tudna meríteni ebből a bölcsességből, ebből a hatalmas kijelentésből, és azáltal le tudná leplezni a saját gonoszságát, a saját hazugságait, meg úgy általában azokat a megtévesztéseket, hamis kijelentéseket, tanításokat, amelyek őt megkötözték. Márk evangéliuma 5. fejezet, a cím az, hogy leányka, néked mondom, kelj föl. Stopp. Oké. Jó van. Működik. Tehát ugye arról szól, azt a részt emeltem ki ebben az evangélium rész, ebből a fejezetből, hogy Jézus feltámasztott egy kislányt, és azt mondta neki, hogy talita kumi, hogy egy leányka, néked mondom, kelj föl. Tehát dicsőséges történet is, óriás nagy jelentése, jelentősége van számunkra. Levike, van neked olvasni, hogy olvassam én?
Akarom, csak gondoltam, hogy
egy okay. Amíg azt te keresed, én azt elkezdem a régi fordítást. Szerintem úgy fogom olvasni, hogy lehetőleg mindenki megértse. Tehát Márk evangélium 5. fejezet nyugodtan meg lehet nyitani, Károly Gáspár fordítást lehet követni a képernyőn vagy a Bibliában. És menének a tenger túlsó partjára, a gadarénusok földére, és amint a hajóból kiméne, azonnal elébe méne egy ember a sírboltokból, akiben tisztátalan lélek volt, akinek lakása a sírboltokban vala, és már láncokkal sem bírta őt senki sem lekötözni. Tehát egy olyan ember, akiben tisztátalan lélek volt, azért szeretem Károly Gáspárt, drága barátaim, mert annyira szépen megfogalmazza, lényegre törően megfogalmazza, kissé régiesen, de sokkal érthetőbb mégis, mint az új fordítások, mert elmondja tisztán, hogy abban az emberben tisztátalan lélek volt, abban az emberben a lélek meg volt romolva, ugye? Akinek a lakása a sírboltokban vala, és már láncokkal sem bírta őt senki sem lekötni. Mert sokszor megkötözték őt béklyókkal és láncokkal, de ő a láncokat szétszaggatta, és a béklyókat összetörte, és senki sem tudta őt megfékezni. Hát ekkora hatalmas erő volt benne. És éjjel és nappal mindig a hegyeken és a sírboltokban volt, kiáltozva, és magát kövekkel vagdosva, tehát saját magát ugye bántalmazta, egyfajta önpusztítást követett el. Mikor pedig Jézust távolról meglátta, odafutamodik, és elébe borula, és fennhangon kiáltva mondta, mi közöm nékem te veled, Jézus, a magasságos Istennek fia? Az Istenre kényszerítelek, ne kínozz engem! Mert ezt mondja valanéki, eredj ki, tisztátalan lélek, ez emberből. Ugye zárójelben van. Tehát megjegyzem zárójelben, hogy ez, amit most olvastam, zárójelben van. Mert ezt mondja valanéki, eredj ki, tisztátalan lélek, ez emberből. És kérdezi tőle, mi a neved? És felele, mondván, légió a nevem, mert sokan vagyunk. És igen kéri őt, hogy ne küldje el őket arról a vidékről. Vala pedig ott a hegynél egy nagy disznónyáj, amely legel vala, és az ördögök kérik vala őt mindnyájan mondván, küldj minket a disznókba, hogy azokba menjünk be. És Jézus azonnal megengedi nékik, a tisztátalan lelkek pedig kijövén bemenének a disznókba, és a nyáj a meredekről a tengerbe rohana. Valának pedig mintegy 2000-en, és belefullának a tengerbe. Akik pedig őrzik vala a disznókat, elfutának, és hírt vivének a városba, és a falvakba. és kimenének, hogy lássák, mi az, ami történt. És menének Jézushoz, és látták, hogy az ördöngős ott ül, fel van öltözködve, és eszénél van az, akiben a légió volt, és megfélemlének, akik pedig látták, elbeszélik nékik, hogy mi történt vala az ördöngőssel és a disznókkal, és kezdjék kérni őt, hogy távozzék el az ő határukból. Mikor pedig a hajóba beszállott vala, Jézus, a volt ördöngős kéri őt, hogy vele lehessen. De Jézus nem engedi meg néki, hanem mondanéki, eredj haza a tieidhez, és jelents meg nékik, mely nagy dolgot cselekedett veled az Úr, és mint könyörült rajtad. El is méne, és kezdi hirdetni a 10 városban, mely nagy dolgot cselekedett vele Jézus, és minnyájan elcsodálkozának. Idáig olvasom egyelőre. Ez a gadarénus megszállottnak a példája. És nézzük meg, hogy mit jelent ez számunkra egyáltalán. Ez a megszállottság körülbelül mit jelenthet. És nekünk mit jelent? Ránk nézve, a mi életünkre nézve mit jelent ez? Először is, mondja csak Gábor.
Én szerintem mondd el először te.
Oké. Tehát ugye azt látjuk, hogy akiben tisztátalan lélek volt, ezt ugye az előbb is hangsúlyoztam, hogy tisztátalan lélek volt, azt jelenti, hogy ennek az embernek a lelke meg volt gyötörve. Tehát az ő lelke tönkre volt menve, ugye, meg volt fertőzve. Ezért mondja Jézus, hogy aki nem gyűlölte meg az anyját, apját, feleségét, gyermekét, mindenkit, sőt, még a saját lelkét is, nem méltó arra, hogy kövesse őt. Ezzel nem azt mondta, hogy akkor most menjünk, hadakozzunk mindenkivel gúnyolódjunk, hanem azt mondta, hogy aki még nem vette észre, hogy mekkora bajban van és mekkora hazugságban tengeti az egész emberiség, inkluszív a családja, az életét, és aki nem vette észre saját magáról, hogy mennyire megvan fertőződve az ő lelke, hogy mennyire tisztátlan az ő lelke, nem tudja követni Jézust, nem tudja megismerni az igazságot. Csak az, aki már meglátta, hogy ő meg volt tévesztve valamilyen módon, vagy az anyuka által, apuka által, vagy a bölcsőd által, vagy az óvoda által, vagy az iskola által, és utána aztán meg ugye a televízió, Hollywood és társai. Ugye tisztátalan lélek, ezt jelenti tisztátalan lélek. Tehát ez ugye rám nézve, most ne beszéljek rólad, hogy nagy megsértődjél, rám nézve azt jelentettem, amikor ezt először olvastam, hogy bennem is, ebben a testben is, az én testemben is egy tisztátalan lélek van. Egy olyan lélek, amit a világ eléggé megfertőzött. Földhöz ragadt lélek, ugye, testiségtől függő lélek, a hazugságban élő lélek, és így tovább.
És milyen érdekes, hogy ezeknél az embereknél, ugye mind ennél a megszállottnál, ugye ennél a tévolyult embernél, meg ugye a prostituáltaknál is, ugye azoknál, akik ugye betegek voltak, ki voltak vetve a társadalomból, leprások voltak, stb. Ugye az volt a különbség ő köztük, és ugye a szenteskedő farizeusok, írástudók és az átlag emberek között is úgy általánosságban. Az volt a különbség, hogyha megfigyeljük, hogy ezeknek az embereknek már volt lehetőségük arra, hogy megtapasztalják, milyen a kiteljesedése annak a szentségtelen, tisztátalan lelkületnek, ami bennük lakozik, ami bennem is lakozott, és benned is, és mindenkiben. Tehát nekik volt lehetőségük arra, hogy megtapasztalják ennek a teljes kiteljesedését, ugye? Ezért ment ezekhez Jézus, mert nekik már volt miből megtérni, már látták, hogy miből kell megtérni ők, és látták, hogy mi az ő betegségük, az ő bajuk. Ezt szerettem volna hozzáfűzni.
Akkor én még azt fűzném hozzá, hogy ezelőtt pár hónappal így a YouTube-on keresgélve rátaláltam egy olyan oldalra, ahol emberek ráfeküdtek a sírboltokra.
Ami bennem is lakozott, és benned is, és mindenkiben. Tehát nekik volt lehetőségük arra, hogy
technikai hiba.
Emberek ráfeküdtek a sírboltokra, és azt tanították, hogy a szellemekkel, a halottak szellemeivel, akik abba a sírba voltak eltemetve, kapcsolatot tudnak létesíteni, ugye, okosabb, bölcsebb emberekkel. Tehát, hogyha megfigyeljük azt, hogy Jézus azt mondta az ő beszédeire, hogy az én beszédem élet és lélek, a tisztaság, a tiszta élet, a tiszta lélek, akkor mi a tisztátalan lélek? A hazugság, a hazugságnak a tanítása, és ugye úgy nevezik a sátánt a hazugság atya. És ezek az emberek telve voltak hazugságokkal, olyannyira, hogy már magukat vagdosták, még mit ír a sátánról, hogy kezdetektől fogva emberölő volt, hogy lopni jött, gyilkolni jött, csalni jött, hazug, és ilyeneket ír róla. És ugyan ezek az emberek ezt tették magukkal, hogy gyilkolták, sanyargatták a saját testüket. Sőt, még azt se zártam volna ki, hogy akár ugye embereket is megöltek volna, akik arra járnak. És ez azért volt, mert ők elfogadták a hazug tanításokat, amit igaznak véltek, és az alapján éltek. És ez elevenedett meg az ő életükben, ezt lehet itten látni és értelmezni.
Milyen érdekes, azt szerettem volna most így eszembe jutott erről, amit mondtál, hogy ha belegondoltok, hogy tulajdonképpen ezeket a dolgokat, amiket cselekedett ez a gadarai megszállott, ugye tulajdonképpen tehát a sírboltokban járás, ez a halottakkal való valamilyen formájú kommunikáció, és ugye más dolgok is, mint például az öncsonkítás. Tehát ezeket a dolgokat láthatjuk már az Ószövetségben is, mint okult praktikákat. Tehát láthatjuk Illés eseténél, ugye az Illés, ha jól tudom, Levike, biztos jobban tudod, azt hiszem Illés volt az a proféta, hogyha jól tudom, aki a Baál papokat ugye ott meg kellett, hogy ője. Mert ők is ilyenek.
Igen, jó.
Igen, tehát emlékszel, tehát annál a résznél is ugye azt írja, hogy ugye az volt a helyzet, hogy két feles ántékát ugye Izrael népe, ugye tudjuk a történetet, és ugye megkérte a Baál papokat is, hogy ugye hát hívják le az ő istenüket, a Baált, és ő is le fogja hívni az urat, és lássuk, hogy melyik nyilvánul meg valóságban, melyik tud beszélni, cselekedni, ő tüzet lebocsátani az égből, stb. És ugye miután nem jött ugye Baál, nem gyújtotta meg az áldozatot, ugye tudjuk, hogy ugye több órán keresztül szólongatták őt a Baál papok, imádkoztak hozzá, amikor nem sikerült, akkor miket kezdtek el csinálni, ugye hát ő magukat elkezdték vagdosni, tehát ezek ugyanazokat a praktikákat csinálták, mint ugye ez a megszállott is. Ugye Saul esetében is lehet látni, hogy amikor Saul már nem tudott mit kezdeni magával, tudta, hogy nem az Isten útján jár, de akart is bölcsességet, de az Istentől már elpártolt, ezért az ördökhöz ment ugye bölcsességért, a halott idézőkhöz, akik megidézték neki ugye Sámuelt, Sámuelnek a hazug, hát hogy mondjam, egy lelket, ami ugye Sámuelnek adta ki magát természetesen. Egy olyan lelket megidéztek neki, és ugye tudjuk, hogy mi lett a vége, ugye hát Saul is meghalt, meg hát egy hazugságba bízott. Tehát tulajdonképpen ezek a praktikák, amiket itt láthatunk, amikről beszéltél is, Levike, ugye ezeket már az Ószövetségben lehet látni, hogy ezek okkult praktikák voltak. Ha minden igaz, akkor George M. Lamsa is ilyenekről ír egyébként ebben a gadarai megszállatnak a történetében, hogy itt valószínűleg ezek voltak a háttérben többek között. Ugye a disznókat is nem, még annyit szerettem volna hozzáfűzni, hogy a disznóknál is ugye azt viszont lehet tudni, volt egy ismerősem, aki annak idején ezeket kutatta, meg járt arrafele, ahol ez történt, és ugye ott tudni, hogy ott volt egy templom, egy oltár, ahol itt ilyen disznó áldozatokat csináltak, meg a disznókat használták fel az áldozatokhoz, a disznók vérét. Ugye keverték a proféták vérével, stb. Tehát még ez a rész is ugye egy nagyon okkult dologra val. Tehát egész az a környék az abból él gyakorlatilag, hogy disznókat tenyésztett erre a célra. Tehát nem véletlenes se, hogy Isten fia az a disznókat ugye engedte, hogy beleessenek a tengerbe. Tehát az okkult praktikákat, az okkult pogány áldozatoknak a szimbólumait, ezt a emberi ördögi lelkületi dolgokat ugye engedte, hogy belezuhanjon a tengerbe, ugye szimbolikus az egész. Tehát az egész egy nagyon, nagyon erős szimbolikája van. Ezt szerettem volna csak így hozzáfűzni.
Köszönöm, hogy hozzáfűzted, Gábor, mert én is egyet értek ezzel, tehát én is éppen erre akartam felhívni a figyelmet, hogy ugye a hagyományos és a megszokott értelmezés az egy ilyen misztikus értelmezés, hogy nem tudom, ilyen hány ezer démon, ilyen röpködő démon volt abban a gadarai megszállottban, és ugye azok megkötözték őt is, ugye, tehát úgy röpködtek ottan tényleg össze-vissza, és tudjuk jól, hogy érdekes módon Hollywood is ezeket propagálja, ezeket az elképzeléseket, hogy ilyen röpködő szellemi lények beleszállnak az emberbe, majd kiszállnak belőle, és így tovább, és így tovább. De viszont, ahogy te is mondtad is, hogy ez a George Lanza is felhívja a figyelmet arra, hogy mindennek van jelentése, tehát minden bibliai történetnek van egy nagyon fontos, mély tartalma, szellemi jelentése, amit fontos megérteni, mert ha az ember nem érti meg, akkor belemegy a babonaságba. És az fog történni, ami történik ma a kereszténységben, hogy ordítoznak az ördögökkel az emberek. És ugyanaz az ördöggel ordítoznak ezen a vasárnap is, a következő vasárnap is. Érdekes módon. Tehát nagyon könnyen áthajlik az egész babonaságba, hogyha valaki nem álhatatosan, nem lélek szerint próbálja ezt megérteni, ezeket a történeteket, ezeket a beszédeket. Nekem jött egy nagyon durva kép egyébként, amíg ezt olvastuk és erről beszélgettünk, és pedig az, hogy itt fel van hívva a figyelem arra, hogy óriás erő volt benne ebben a megszállottban. És elgondolkodtam azon, hogy mitől volt neki ilyen hatalmas ereje. Azért, mert egy ilyen szellem belement, csak akkor őt felturbózta, vagy mi történt valójában. És jött egy nagyon számomra nagyon értékes kijelentés, hogy azért volt neki olyan óriási ereje, drága barátaim, mert ő, amit csinált, ahogy élt, ő abban hitt. Ő abban, ami volt az ő fejében, az ő lelkében, ő azt hitte teljes erővel. Tehát ő hitte, ő azt teljes mértékben igaznak vélte, és ezért volt neki olyan óriási ereje. Mert amikor az ember valamiben erőst hisz, azt ahhoz általában a hithez ugye erő társul, erővel van feltalmazva. Hitler, Adolf Hitler hitt abban, amit csinált, drága barátaim. Csak persze, amit ő csinált, az nem az életről szólt, hanem az életnek az ellentétjéről, a halálról. És meg is kapta ő az óriási hatalmat hozzá, hogy kivitelezze azt, amit ő eltervezett és elképzelt. És ez azt a kérdést veti fel számunkra, drága barátaim, hogy ha én most, már most annyira hinnék az életben, az élet törvényeiben, Istennek a törvényeiben, Jézusnak a kijelentéseiben, mint amennyire hittem régebben a gonoszságban, a testi dolgokban, abban, hogy nekem folyton el kell csábítanom valakit, ugye, vagy jobb kell lennem, mint az embertársam. Tehát amikor hittem a régi dolgokban, ugye a testi dolgokban, akkor erős voltam testileg. De vajon mi történne, hogyha annyira hinnék most a lelkiekben, mint akkor, ahogy hittem a testiekben? És azt hiszem, itt jön be ezen a ponton, ebbe a történetbe is Jézusnak a beszéde akár, hogyha akkora hitem volna, mint egy mustármag, hitem mibe, az életbe, az ő beszédében, akkor hegyeket mozíthatnék a helyükről. Hát óriás dolgok ezek, drága barátaink. Tehát a gadarainak óriás ereje volt, megvan szépen úgy jelenítve számunkra, hogy a láncot elszakította, mert abban a gonoszságban, amiben ő belekerült, abban hitt. És akkor itt azt hiszem, hogy már tényleg fontos szót ejteni a démonokról, hogy mik azok a démonok, amelyekhez az ő hitet társult, és erővel ruházták fel őt. Mik azok a démonok, Levike? Pál is azt hiszem egy helyen felsorolta konkrétan, hogy mik azok a démonok, emlékszel, még te is emlegetted volt. Hát a démonok ugye azok gyakorlatilag ránk nézve, megint, hogy ne menjünk bele a misztikába, az amerikai horrorfilmekbe és Hollywoodba, nevezzük meg, hogy a démonok azok az elbukott emberi tulajdonságok, drága barátaim. Azok a szellemiségek, szellemi kódok, ha lehet így fogalmazni, amelyeket mi beveszünk a mi lelkünkbe. Eszmék, hamis eszmék, hazugságok. Mert ha valaki hisz egy eszmében is, nagyon keményen hisz benne, akkor megtelik erővel, és embereket tud kontrollálni, mint Hitler, meg Stalin, meg Mussolini, meg társai. Tehát a démonok általában mint hamis, azaz bűnös gondolatok és eszmék. Nem ilyen röpködő lények, hogy csak úgy ártatlanul valakibe beleszállnak és megrontják őt. Amúgy azok számára, akiket érdekel, hogy George Lanza hogyan magyarázta meg ezt a dolgot, mert ő utána járt, hogy az akkori arámi nyelvben minek mi volt a jelentése, akkoriban milyen szokások voltak, és hogyha az ember ismeri annak a népnek a történetét, meg az életvitelét, akkor sokkal inkább, sokkal átfogóbb képet kap arról, hogy mi történt akkor velük. Gábor, akartál valamit mondani?
Igen, csak annyit akartam mondani, igen, tulajdonképpen George Lanza az ugye ebben is nevelkedett föl egy ilyen kultúrában, ugye ahol arámiul beszéltek, ha jól tudom, Hát egyértelmű, hogy az az ember mond egy-két olyan dolgot, ami tényleg egyértelműen lélekből való, és azért látszik, hogy Isten meg is jutalmazza valóban ezt a kutató munkáját ebből a szempontból. Aztán persze erre sem lehet építeni teljes mértékben, tehát nehogy valaki azt higgye, hogy így azt kéne tennünk, hogy embereknek a tudására, meg tanulmányaira építeni mindent. De valóban a lélek megszólít, ugye nem csak Magyarországon, nem csak Angliában, nem csak itt-ott-ott, hanem tényleg a világ minden pontján, mindenféle embert, akár olyan embereket is, akik tényleg agyból tanulják, tanulmányozzák az írást egész életükben. Ő rajtuk is tud keresztül beszélni, ilyen embereken keresztül is. Tehát Károly itt is ugye egyértelműen a lélek vezette nagyon sokszor, amikor írta az írást. És ezeket is figyelembe kell venni. Ugye, aki próféta, ugye írja valahol, hogy a próféta lélek az ugye valamilyen értelemben, hogy alárendeli magát a próféta lelkeknek, tehát akiről érződik, hogy az Isten lelke beszél belőle. Ennyit szerettem volna mondani, hozzátűzni.
Közben itt megkerestem az interneten a George Lamza féle magyarázatot erre a disznós példára. Én röviden elmondanám azért, mert szerintem a másik verziót azt már mindenki ismeri. Azt a tipikus ilyen vallásos verziót, ami tényleg az ilyen amerikai filmbe illő értelmezésről szól, azt mindenki ismeri. Úgy gondolom, hogy érdemes szót ejteni arról, hogy hogyan hangzik a másik verzió, aminek talán még értelme is van, olyan értelme van, ami számunkra használható, tehát hasznos lehet, ami számunkra értelmet hordoz, nem csupán egy ilyen babonás filelmet, hogy jaj, félünk az ördögtől, mert belé fog bújni, és hívja a barátai, és akkor belénk bújnak, és akkor ott nem tudom, mit csinálnak. Ez egy picit, Isten bocsássa meg, én ahogy látom is, hogy megértem mostanig az evangéliumot, Jézus szavait, picit ilyen babonás értelmezés, ami csak félelmet generál, drága barátaim. Nem értelmet, és nem szabadulást, hanem félelmet, mondjuk ki. Hát akkor most megnézném, hogy mit mond George Lamza erről a történetről. Tehát Jézus és a tanítványai átmentek Galileából Palesztinába, a szíriai Gadara városába feltetőleg, vagy tartományba, és városba, ami a galileai tengernek a másik felén volt, oldalán volt. És ott, ahol kiszálltak a hajóból, ott találkoztak a gadarai megszállottal, akik a temetőből jöttek ki, hát egyik, azt hiszem, egyik evangéliumban, vagyis nem tudom pontosan miért van, minden többes száma, mindegy. A gadarai megszállotta, akik a temetőből jöttek ki. Tehát azt mondja a George Lamza, akinek ugye arám gyökerei vannak, talán nem néztem utána annyira, de ő valamennyire ugye témában volt, ebben nőtt fel, ahogy mondta Levike. Ő tudta, hogy keleten nincsen bolondok háza, meg ilyenek. Tehát nem úgy működik, mint nálunk Európában, hogyha valaki picit meghibban, akkor viszi be a bolondokházába, megkötözik és agyon injekciózzák. Hanem azt mondja, hogy a bolondok, vagyis az ilyen őrültek, akikre ugye akkor is azt mondták, hogy megszállottak, nem azt mondták, hogy bolondok, hanem megszállottak. Ördöngősek, ahogy fogalmazza Károly Gáspár. Ők a temetőben éltek, temetőben laktak, ilyen sírboltokban, ők nem féltek ottan halottaktól, hanem ott ők jól el voltak. És a temető általában ugye nem volt túl nagy távolságra a várostól. A gadarai megszállott látta, ahogy egy csónak közeledik a galileai tengeren, és amikor Jézus és a tanítványai kiszálltak a csónakból, ők rögtön felismerték, hogy ez egy héber prófita lehet, körülbelül ezt gondolták, ugye, mert legtöbb ember azt hitte Jézusról, főképp a legelején, hogy ő egy prófita, akár Illés, vagy valaki más. Feltetőleg hallottak ők Jézustól, és az ő csodálatos munkájáról, mivel, hogy a Gadara város csupán egy néhány mérfölddel volt, tehát néhány mérföldnyire volt Galileától. Tehát nagyon is elképzelhető, hogy a gadaraiak tudták, hogy ki Jézus és az ő tanítványai. Ugyanakkor keleten, amikor egy embernek van 12, tehát amikor egy embert 12 másik személy kísér, ő róla tudják, hogy vagy egy ilyen hivatalos személy, ugye, politikus mondjuk azt, vagy pedig egy ilyen vallási vezető, vagy valamiféle proféta. amikor ezek a holdkorosak közeledtek Jézushoz, azt mondták neki, hogy ha meggyógyítasz bennünket, engedd meg nekünk, hogy belemenjünk a disznókba. És ezt én most felolvasom angolul. If you heal us, permit us to attack the herd of swine, which was feeding by the lake. Ez úgy jön ki, ugye magyarra lefordítva. Tehát itt picit el kell gondolkodni azon, hogy ennek a történetnek hogy van valami nagy zaj jön ott Angából felül. Tehát valami nagy... hol tartok?
Amit mondok, akkor lehet, hogy ez majd hozzászólok, hogyha végeztél.
Hát én itt olvasom angolul is, azt lefordítom magyarra, hogy hát ha valaki megérti körülbelül ott, ami mi is történhetett. Tehát nem tudom pontosan, melyik angol fordításból van így, de úgy jön ki, hogy ha meggyógyítasz minket, akkor engedd meg, hogy belemenjünk a disznónyájba, amely a tó mellett legelízett. Akartál mondani valami, Gábor?
Igen, ez a, pontosan, tehát ez azt jelenti, egyébként ezt annak idején csak megemlítem, hogy ezt pont én fordítottam le a Rivilen, talán valahol fönn van, nem tudom, de azt a részt egy külön tanulmányba írja le a Lamza egyébként, hogy ez, hogy megtámadni, tehát ez az attack, ugye angolul, ez, hogy megtámadni, vagy belé menni valamiben, ugye, tehát konkrétan az a kifejezés, hogy valamibe bele menni, ez ugye az arámi nyelven azt jelentette, hogy valamit megtámadni. Tehát nem az, hogy belé bújni. Ugye, mint ahogy ezt magyarázzák a...
Beleütközni.
Igen. Elnézést.
Nyugodtan mondja tovább.
Igen, tehát ahogy mondod, tehát beleütközni, úgymond megbotránkozni benne, megtámadni azt. Tehát tulajdonképpen, ugye, amit Lamza is ír ebben a kis tanulmányban, ahogy olvasta is, hogy ő tulajdonképpen arról beszél, hogy ezek a megszállottak, tehát azt kérték Jézustól, hogy engedje meg nekik, hogy megtámadják, hogy lezavarják ezeket a disznókat, mert az ugye tudták jól, hát ugye benne voltak az okkultizmusban, hiszen ők is vangdosták magukat, de tudták jól, hogy ezeket a disznókat ugye mire használják, tudták jól, hogy ezeket ember áldozatokra, meg mindenféle ilyen áldozati szertartásokra használják a disznókat, hogy megígyák a vérét. De tudták, hogy mire alapul ez az egész, ugye ezért kérték azt, hogy engedj meg, hogy belé menjünk a disznókba, azaz ugye lefordítva ezt arra a nyelvre, hogy ezt ők értették, hogy mit jelent, hogy belé menni, ugye megtámadni, lezavarni a disznókat. Tehát ezt szeretem volna még így hozzátenni, hogy egy eszembe jutott hirtelen, hogy így olvasta ezt a részt. Ezt azt hiszem, egy külön részbe írja le a Lamza, hogy ez konkrétan mit jelent, ez a megtámadni szó.
Oké, akkor menjünk tovább, és akkor nyugodtan szólj ebbe ezután is, mert tudom, hogy nagyjából ismerte ezt a történetet, és foglalkoztál vele, Levike.
Így a megtámadni, beleütközni, megütközni, belekötni, az jutott így eszembe, hogy mit csináltak Jézussal a farizeusok? Nem belementek? Igen, megtámadták, és megölték. Megölték, tehát, mert testileg győzedelmeskedtek, viszont ő lelkileg értelmezte az életet, és ezért hagyta, hogy a testet megöljék. Itt viszont az történt, ugye, hogy Jézus elmesélte nekik az ószövetségi törvények alapján is akár, hogy amit tesznek, az istentelen. De nem is ószövetség történet alapján, hanem egyszerűen elmesélte, meg elmondta nekik, biztos vagyok benne, hogy ott lelkileg is történt egy tisztulás, mert van Szent Lélek által újjászületés. Talán ott újjá is születtek. Biztos vagyok benne, így van. És lehullott a lepel a szemükről, ahogy mi rólunk is lehullott a lepel a szemünkről, hogy eddig hogy éltünk, hogy eddig a világban éltünk, és itt, amikor felismerték, hála jelül ugye azt mondták, hogy én meg szeretnék teljesen szabadulni az én a múltamtól olyannyira, ugye, hogy ahol írja az egyik igerészbe, hogy öldököljétek meg a ti tagjaitokat, a ti bálványaitokat, ő pont ugyanazt csinálta, így ezt csinálták, belé hajtották a vízbe a disznókot, annak jeléül, hogy ők tényleg megszabadultak a múltjuktól, meg szeretnének szabadulni.
Ennyi az egész, röviden és tömören ez a jelentése körülbelül a gadarai megszállottnak a történetének. Tehát közben itten harangoznak nekünk, hogy jobban menjen a prédikáció beszélgetés, semmi gond. Tehát picit gondolkodjunk el azon, hogyha az ember, mi emberek a hazugság által vagyunk megkötözve, nem az ige által, nem az életnek a szavai által, az igazság szavai által, hanem a hazugság szavai által vagyunk megkötözve, akkor egy megkötözöttet, aki meg van kötözve a hazugságai által, amit ő felszeret innét, onnét, ugye a filmekből, meg különböző helyekről, a Facebookról, hogyan lehet őt megszabadítani? Hát nem azzal, hogy oda megyek hozzá, és megölelem az igazságnak a szeretetével, és elmondom neki az igazságot, szeretetteljesen, nem támadóan, nem megvetéssel, hanem úgy, mint Jézus, együttérzéssel. Nem ez a szabadítás? Tehát körülbelül ez történhetett, hogy Jézus oda ment, és nem megvetette őket, mint ahogy általában teszi a társadalom a gyengébekkel, hogy lenézik őket, kiközösítik őket, gonyolódnak velük. Nem ezt tette Jézus, hanem azt tette, amit mindig is tett. Oda ment hozzuk, szeretettel megszánta őket, mint a Máté evangéliumának a 9. fejezetében is olvastuk, vagy a 10. fejezetében, hogy megszánta őket is együttérzésből, compassion, angolul compassion, oda ment, és megérintette őket az igazság erejével, ahogy Levike mondta, leesett a lepel a szemeikről. És akkor, általában, amikor én is úgy jártam, és mindannyiunk úgy járt, hogy amikor találkoztunk az igazságnak az erejével, az ő lelkével, Istennek a lelkével, Krisztusnak a lelkével, és az ő szavaival, akkor mi történt? Leesett a lepel a szemeink elől, elvétetett a szellemi vakságunk. Ez történt velünk, szó szerint. Ez a mi bizonságunk. És akkor, amikor a vakságunk elvétetett, akkor éreztük meg a bűneink súlyát, hogy Uram Isten, hogy éltünk mi mostanik? Hogy tudtunk mi élni mostanik? És akkor mit csináltunk? Megutáltuk a múltunkat, a disznót megutáltuk, és belementünk a disznóba. Úgymond a múltunkat, ez jelképesen mondva, kiűztük az életünkből, megtagadtuk a múltunkat. Nem tudunk már úgy élni. Persze kísért minket is a múltunk, de nem tudunk úgy élni, mert az a fény, az a világosság, amit kaptunk Krisztus szavai által, nem engedi számunkra, hogy úgy éljünk, ahogy eddig éltünk.
A Jelenések könyvében, tehát ez a lepel, ez a vakság, ahogy a Jelenések könyvében írja a hazugságot, hogy noha van, hogy te ezt jobban tudod idézni. Igen, és Jézus mit mondott ő róla, ő saját magáról, az ő lelkületéről és az ő beszédéről? Azt mondta, hogy noha a világ elmúlik, az én beszédem, soha el nem múlik. Minden más elmúlik. Pont úgy, ahogy ez a hazugság is. Tehát ez a vakság, ez a lepel, ez a világ szelleme által tanított hazugság, amit mi elfogadtunk, és vakságban éltünk. Persze így fizikálisan látunk, de azt az igazságot, amit Isten akar számunkra adni, azt nem lássuk, még nem tudjuk elfogadni, csak hogyha ez a lepel lehull. És ezt csak Krisztus tudja levetni. Mert ez a lélek be van hájogosodva, el van vakulva. Ő tudja megtisztítani, így van.
Tehát ezt meg lehet érteni, nem olyan komplikált, viszont tényleg szükség van az igazság szeretetére, aki nem kutatja, ahogy Jézus mondta, aki nem éhezi és nem szomjózza az igazságot, ezt sosem fogja megérteni. Benne marad a misztikus babonákban, benne marad a misztikus iskoláknak a tanításaiban, és még a végén ő is úgy fog járni, mint a gadarai megszállottak. Ez megtörténhet sajnos bárkivel.
Tehát Jézus csak azokat az embereket tudja meggyógyítani, akik belátják, hogy vakok. A farizeusok azért nem tudtak meggyógyulni. Most kérdezhessük, hogy hát őket akkor Jézus miért nem gyógyította meg. Azért, mert bennük nem volt hajlandóság erre, a gyógyulásra, mert ők azt mondták, hogy mi látunk. Annak ellenére, hogy ők is ebben a sötétségben voltak mindezek a gadariak, ők nem igényelték Jézusnak a segítségét, mert Jézus ő őket is meggyógyítaná, mindenkit meggyógyítaná Jézus, csak kell az alázat, a belátás, a felismerés, az alázatos szív, hogy Uram, igen, szükségem van a gyógyulásra, a látásra.
Tehát itt Levike mond egy nagyon fontos dolgot, és pedig azt, hogy a farizeusok meg a társai, ők is óriási bajban voltak, ők is megszállottak voltak, ők is hazugságban éltek, és úgy igazából, ha jól belegondolunk, a társadalomnak a bolondjai mindig mit csinálnak az őrültek? Egy görbe tükröt tartanak nekünk, és aki nem ismeri fel bennük a saját részét, sajnos ő is azon állapot felé tart, és vele is megtörténhet a józanság elvesztése, ugye a kábulat. Tehát ugyanúgy rászorultak, ők is rászorultak volna Istennek a könyörületére, mint a gadarajak, csak annyi, hogy ők nem látták be, a gadarajak belátták. A gadarajak egyből meglátták, amikor jött Jézus, egyből meglátták, hogy a magasságos Isten fia, ők egyből meglátták őt. Ők felismerték, ők már a szavaikkal úgymond kijelentették, hogy ő az, ő a józanságnak a visszaállítója. És nézzük meg most, amit mond George Lamza erről. Azt mondja, hogy cast out is an Aramaic phrase which means to restore sanity, to remove the cause which produces insanity. Tehát kiűzni az arámi szófordulatban azt, akkor azt jelentette, hogy helyreállítani a józanságot, az egészséget, ugye? Hogy elvenni azt az okot, tehát az őrületnek az okát. Tehát Jézus az ő igéjével, az ő kijelentésével és az ő hatalmával elvette tőlük az őrültségnek az okát, tehát ő megszüntette a betegség forrását gyakorlatilag. De ezt nem egy varázspálcával csinálta, mint Harry Potter, vagy ezek a hősök a Cartoon Networkon, meg a filmekben. És az a baj, a kereszténység ugyanezt csinálja, hogy úgy próbálja bemutatni Jézust, mint egy ilyen szuperhőst, aki folyton varázsolt. Holott ő nem varázsolt, hanem ő az igét, Istennek az igazságát kijelentette, és azáltal, akik hazugságban voltak, megszabadultak. Ma az arámi nyelvet beszélő emberek, közben fordítom angolról, ma az arámi nyelvet beszélő emberek gyakran mondják a gyógyítónak, hogy üzze ki, vagy vágja el az ő betegségüket. Tehát ma is használják ezt a szófordulatot, hogy elvágta a lázamat, ami azt jelentette, hogy a gyógyító meggyógyította őt a lázból. Bizonyos gyógyítók, ugye, az ilyen babonás forma, követ csattogtatnak a fémhez, hogy a betegséget kivegyék az emberből. Az a szó, az el, vagy al, arámi szó azt jelenti, hogy támadni, és azt is jelenti, hogy belemenni. Tehát az a szó, ami van a Bibliában, feltétlenül azt jelenti, hogy támadni, megütközni valamivel, vagy pedig belemenni. Az emberek akkor mennek bele egymásba, úgy értve, hogy akkor ütköznek egymásba, amikor birkóznak például, ugye, belemennek egymásba, beleütköznek egymásba, összeütköznek. Ütközet történik, ugye, ütközni, támadni. A bikák is, az ökrök is úgy, tehát amikor egymásba mennek, úgymond, egymásba mentek, egymásba akaszkodnak, azt jelenti, hogy ugye, hogy megtámadták egymást. Az asszírok azt mondják, hogy la el be, ami azt jelenti szó szerint, hogy ne menjél bele, vagy másképp mondva azt jelenti, hogy ne támad meg a testvéredet. Ezek az emberek, akikről itt szó van, a gadarai megszállottak, ők köztudottan ugye őrültek voltak, tehát amilyenek vannak a bolondok házában, napjainkban, itt a modern társadalomban, őrültek voltak. Keleten, amikor az ember őrült, tehát őrültség betegségében van, azt mondják gyakran, hogy a gonosz hatása alatt van, és amikor beszél, akkor az ördög beszél belőle, vagy a gonosz beszél belőle, és azt is mondják, hogy ördöggé változott, ugye keleten van egy ilyen, és ezt ugye ezt arra értik, hogy erőszakossá változott, és őrült lett, ugye. És figyelem, nagyon jó ez a példa, amit felhoz mostan itten George Lamza, azt olvassuk, hogy sátán belebújt Júdásba. De végül is Júdás volt az, és nem a sátán, aki alkudozott a papokkal, hogy elárulja Jézust, hogy mennyit kap az árulásért. És ebben a szituációban is, ebben az esetben is, a holtkorosok, az ördöngősek beszélgettek Jézussal, nem pedig az ördögök, ugye? Tehát egyértelmű, hogy ott is ugye a megszállottak beszélgettek Jézussal, mint ahogy Júdás beszélgetett a saját ajkaival, a papokkal, és megegyezett abban, hogy 30 ezüstpénzért el fogja árulni a mesterét. Igen, és Pál azt mondja, hogy minden bűnnek a forrása a pénz szeretete. Így van. Oké, hol tartunk? Tehát akkor a megszállottak beszéltek Jézussal a saját ajkaikkal, nem pedig az ördögök, akik bennük voltak. Az ördögök nem kértek volna engedélyt arra Jézustól, hogy belemenjenek a disznónyájba. Tehát ugye így logikailag is egy picit olyan furcsán hangzik a dolog, hogyha az ember nem akarja megérteni, hogyha nem álhatatos, hogy megkapja az értelmet, a megértést, hogy ne értelmezze babonásan, amit a templomban értelmezik, vagy az amerikai filmekben értelmezik, hanem próbáljon megérteni az egésznek a lényegét. Hogyha az ember nem törekszik erre, sosem fogja megérteni, hogy a Bibliában különböző történetek és különböző példabeszédek miről szólnak. Sokszor el van mondva, hogy Jézus valahányszor szólt, ő mindig példabeszédekben szólt, hogy csak azok hallják meg, akik valóban éhezik és szomjozzák az igazságot. Tehát az ördögök biztos nem kértek engedélyt, nem kértek volna engedélyt Jézustól, hogy belemenjenek a disznókba, és aztán megfulladjanak a tengerbe. Tehát az ördög biztos nem mondja azt, hogy Jézus segítsen nekem öngyilkos lenni. Tehát ugye egy picit furcsán hangzik. Tehát lehet egy enyhe fordítási dolog is ez egyébként. Ezzel távol álljon tőlem, hogy ezzel azt mondjam, hogy a Bibliát meghamisították, mint ahogy szokták mondani általában, mert nem erről van szó egyáltalán, hanem arról van szó, hogy a fordítás ugye azért egy hosszas folyamat volt, nagyon kemény folyamat volt, héberből, arámiból, görögből, meg különböző nyelvekből kellett lefordítani, és történhettek emberi tévedések, de a lényegét nem vesztette el. Főképp azon személyek számára nem veszette a lényegét a Biblia, akik tényleg éhezik az igazságot, mert számukra egy első osztályú, legfontosabb eszköz, tárgyi eszköz, amivel meg tudják érteni az igazságot.
És úgy, ahogy a Bibliában is több helyen felelhetők ezek az igazság morzsák, hogyha egyik helyen, mint például ezen is nem annyira tisztán érthető, ott van még mellette három más igerész, ahonnan meg lehet józanul és egészségesen érteni azt, hogy mit akar értelmezni ez a példabeszéd. Úgyhogy...
Igen, így van. Tehát nagyon jó az a meglátás, hogy ha valamit nem értek, akkor meg kell néznem, hogy az mennyire cseng össze Jézus szavaival, az ő tanításaival. Hogyha valami nem stimmel, akkor egyértelmű, hogy meg kell néznem, hogyha biztos nem fog Jézus magának ellent mondani. Amikor azt mondja Jézus, hogyha a sátán maga ellen támadna, akkor az ő országa nem maradhatna meg. Tehát a sátán nem bolond, hogy saját magát leigázza, saját magát megtámadja. Az ördög nem fog engedélyt kérni Istentől, hogy belemenjen a disznóba, hogy aztán belefusson a tengerbe és megfulladhasson. Tehát remélem, hogy érthető, hogy miért fontos erről a példázatról beszélni, és miért fontos tényleg akár, tehát miért fontos a Istenhez fohászkodni megértésért, és az evangélium szavaihoz fohászkodni, ugye azt eszközül használni, hogy megértsük, hogy mit jelent a gadarai megszállottakat a története, mit akar az nekünk közölni. A gadarai megszállottak azok szíriaiak voltak, akik általában nagyon nagy disznónyájakat tartottak, és ez a zsidók szemében ugye ez Isten káromlás volt, ők nem is ettek disznóhúst, és ahogy Gábor az előbb mondta, a pogányok, ugye a babonás emberek felhasználták a disznókat ilyen különböző áldozatokra is, tehát fajtalankodtak velük is így tovább. És azt mondja Lámzá, hogy annak bizonyságául, hogy a szíriaiak, ezek a gadarai megszálltak, meggyógyultak Krisztus által, annak bizonságául elkezdték ugye értékelni azt, amit adott Jézus, ugye? Tehát ami ki volt jelentve a proféták által, és az ószövetségi proféták által. És hálából, annak bizonságául, hogy ők azt választották, hogy új életük lesz az Isten szava által, ők úgymond belementek, elkergették a disznókat, ugye, hogy megtagadták a múltjukat. Az előbb Levike is mondta ezt. Tehát jelképesen van az egész, hogy megtagadták ők a múltjukat. Nem történt semmilyen varázslatos dolog, ami ugye az amerikai filmekben meglehetősen népszerű. Tehát ők megértették, hogy Jézus egy hatalmas próféta volt, és a zsidó isten, a zsidók istene nek nagyobb ereje van, mint a szíriai isteneknek, ugye, akikről az előbb beszélt Jézus, most nem Jézus, nem Levike, barátom, de igen, Jézus is beszélt arról az Istenről, azokról az istenekről, tehát azok ilyen babonás istenek voltak, akiket ők tiszteltek, mint ahogy írja Zsoltáros, hogy van szemük, ugye, mint a szobroknak, de nem látnak, van orruk, de nem szimatolnak, vannak ugye különböző érzékszerveik ugye a faragott képeknek, de nem éreznek semmit, és ilyenné válik mindenki, aki a báványokat követi. És ezen a ponton a gadarai megszállottak, megtagadták az egész múltjukat, az összes babonát, amiben ők éltek, és halájuk jeléül, úgymond megkergették a malackákat, belefutottak a tengerbe. Hol tartunk? Mondja csak.
Vannak ugye olyan példák, amikor, igen, itten az evangélium olvashatjuk, amikor megtértek az emberek, és több tehát hatalmas pénz összeg értékben gyújtották meg a könyveiket, amik hamis tanításokat tartalmaztak. Ez is egy hasonló eset, amit...
Pontosan.
Így van. Így van. Látjátok, hogy miért mondta Jézus, hogyha ketten vagy hárman egybe gyűltök az én nevemben. Nem azt mondta, hogy 2 millióan vagy három, vagy 2-300 ezeren, hanem azt mondta, hogy ketten vagy hárman, és kerestek az igazságot együtt. Ott vagyok én is veletek, az én lelkem veletek van, és segít nektek, hogy kapjatok megértéseket. Ezért találkozunk mi is hébe-hóba, ahogy Isten minket indít, hogy együtt olvassuk és elmékedjünk rajta, mert kapunk megértéseket. Hol Levik által jön egy megértés? Hol Gábor által? Vagy akikkel együtt vagyunk és beszélgetünk az evangéliumról. Tehát mindig Istennek úgy volt tetsző, hogy mindenki által teszi a ugye, megértéseket, teszi be a közösbe, és mindenki falatozik belőle. Ez a kenyér megtörés mellesleg. De most ebben nem megy bele, hogy ne legyen túl hosszú videó, hogy mi a kenyér megtörés. Az, amit mostan csinálunk, hogy megtörjük a kenyeret, kapjuk a kijelentéseket Istentől, kapjuk az igét, megtörjük és szétosztjuk, megosztjuk egymással. És veletek is. Remélhetőleg valaki fog épülni belőle. Amikor valaki úgymond egy más hitnek a követőjévé válik, például valaki átmegy a kereszténből az iszlámba, az iszlámból a hinduba, akkor megtagadja a régit és felveszi az újat. Ez a két gadarai megszállott is megtagadta a régi életét, és felvette az újat, amit Krisztus által kaptak. Ugye a józanság igéjét magukra vették, és szépen felöltöztek, és a malackákot belekergették a tengerbe, hogy többet ők nem vállalnak közösséget a disznó élettel. Egyébként a Bibliában többször megfigyelhetjük azt, hogy a disznó mindig egy ilyen jelkép volt, a mindenevés jelképe, amikor az ember nem tudja, hogy mi az értékes, mi a finom, mi az életerős, hanem össze-vissza zabál minden addig, ami tényleg gyomorrontást kap. Tehát a disznó a Bibliában mindig, ugye, mint jelkép, azt jelképezi, hogy az ember tisztátalan, össze-vissza zabál mindent. A Facebookról, a YouTube-ról, meg mindenhonnét. Mellesleg itten felszeretném hívni a figyelmet egy nagyon fontos dologra. Aki ezt hallja, aki hallja az evangéliumi beszélgetéseket, vagy az evangéliumot, és azt szeretné, hogy hatást gyakoroljon az ő életére, én baráti szeretettel javaslom azt, hogy ha téged megérint valami, amit tőlünk hallasz, ebben a videóban, egy másik videóban, és szeretnél belekapaszkodni, szeretnél te is úgymond megmenekülni, mint a gadarai megszállottak, szeretnél megtisztulni az igazság által, arra kérlek, vagyis javaslom, tényleg baráti szeretettel, féltő szeretettel mondom, hogy kapcsol ki a Facebookot. Legalább egy hétre, 2-3 napra kapcsold ki, mert az fog másképp történni, ezt meghallgatod, feltöltődsz, kapsz belőle valami értékeset, amiben belekapaszkodhatnál, és te szépen görgetsz tovább, és folyik be a moslék tovább az életedbe. És a moslék ráfolyik arra, amit mostan hallasz. És eltemeti ezt. És nem fogsz tudni megszabadulni. Na, csak úgy zárójelben mondtam el, aztán mindenki azt csinál, amit akar tényleg. Én ezt javaslom baráti szeretettel. Oké. Mi történt a gadarajakkal, drága barátaim? Miért mondták Jézusnak azt, hogy tehát miért kérték őt, hogy menjen el a határból? Menjen el az ő városokból? Miért küldték el Jézust? Azért küldték el Jézust a gadarajak, drága barátaim. Mert amikor meglátták, hogy ezek kihozanodtak teljesen a babonákból, és a régi ostoba istenképekből úgymond kijöttek, és hogy mit csináltak, hogy megtagadták a múltjukat, ezt a szokást, ugye a disznózabálást, meg a disznó szokásokat, akkor azt mondták, hogy hú, de nem kell a józanság. Nekünk mi inkább ragaszkodunk a régi isteneinkhez, a mi isteneinkhez, aki áldozatokat követel, disznóvét, ottan összekeverjük az embervérrel, meg mindent disznókodunk. Nekik az kellett, és azt mondták, hogy ez nekünk ide nem kell. Mi maradunk a régi mellett, ugye? Hűek maradtak a régi hitükhöz is. Megkérték Jézust, hogy menjen onnét, mert ők nem akarnak több ilyen botrányt, hogy valaki teljesen kihozanodjon. Inkább legyenek balondok közöttük, ugye? Hát a sírokban, meg esztegessék az embereket.
És ez mai napig így van, hogy vigyük által egy egyszerűbb, természetes formába is, hogy mi is találkoztunk olyan emberekkel, én is találkoztam személyesen olyan családtagommal, hogy amikor lehullott ez a lepel, ahogy itt a gadarajaknál, én elmentem, hogy tegyek bizonyságot az én rokonomnak, és ő azt mondta, hogy ha csak erről tudsz beszélgetni, akkor többet ne beszélgess velem, soha többet, elküldött magától.
Igen, mert az ember szereti a régit, szereti a hagyományokat, a szent hagyományokat, szereti a régi szokásait megtartani, viszont itt muszáj kijelenteni azt, hogy mindenki szereti a régit, mindenki szereti a disznó életmódot, de annak a következményét a betegséget, a fájdalmakot, a lelki békétlenséget senki nem szereti. De drága barátaim, hogyha nem szeretjük a fájdalmakat, a betegséget, a lelki békétlenséget, akkor miért ragaszkodunk azoknak a forrásához, a szokásainkhoz, a babonáinkhoz, a bálványtárgyainkhoz? Ez a kérdés, a hazugságainkhoz. Ez a kérdés. Oké, menjünk tovább, mert nem lesz meg ez a rész, hogyha így haladunk. De nem bánom egyáltalán, hogy erről beszéltünk, mert úgy gondolom erről beszélni kellett. Fontos volt erről beszélni. Tehát remélhetőleg, aki ezt hallotta, vagy hallgatja valamennyire, még hogyha meg sem érti teljesen, hogy miről szólt ez a példázat, remélhetőleg egy picivel közelebb fog kerülni az igazsághoz. És teljesen biztos, hogyha Istenhez fohászkodik, akkor ő fog kapni olyan kijelentéseket, amiket ő korábban nem kapott, és örülni fog neki. Tehát a gadaraimkor meglátta, hogy kivel van dolga, hát ő szerelmesett Jézusba, idézőjelbe, hogy ő akarta őt követni, azt mondta, ez igen, ebben van az élet, ebben a beszédben van az élet. Akarta őt követni, azt mondta Jézus, hogy ne kövess, te már újjászülettél, ugye, általam az igazság által. Te most menj szépen, és tegyél bizonyságot a Tízvárosban arról, hogy mit tett veled az élő Isten, hogy hát, amíg egy-két ember megszabadulna a megkötözöttségétől, el is méne, és kezdi hirdetni a Tízvárosban, mely nagy dolgot cselekedett vele Jézus, és mindnyájan elcsodálkozának. Sajnos a legtöbben ott maradtak a csodálkozás szintjén, nem mentek tovább, és még mindig csodálkoznak, hogyha meg nem haltak. És mikor ismét által ment Jézus a hajón, a túlsó partra nagy sokaság gyűle ő hozzá, és vala a tenger mellett. És imé eljöve a zsinagóga fők egyike, név szerint Jairus. De a zsinagóga fők egyike, Jairus. És meglátván őt, lábaihoz esik. Itt muszáj megálljak, lábaihoz esik. Mit jelent az, hogy lábaihoz esik? Az, hogy ő is meglátta benne Istennek a szent kijelentését, megalázta magát előtte. Azt mondta, hogy igen, te vagy az én szabadítóm. Tehát ezzel ő kijelentette, hogy igen, ő most a megváltóját, a szabadítóját látja a szemei előtt. És igen, kéri őt, mondván, az én leánykám halálán van. Jer, vesd rá kezedet, hogy meggyógyuljon és éljen. El is méne vele, és követi őt nagy sokaság, és összeszorítja vala őt. És egy asszony, aki 12 év óta vérfolyásos vala, és sok orvostól sokat szenvedett, és minden vagyonát, pénzét magára költötte az orvosságokra, és semmit sem javult, sőt, inkább még rosszabbul lett. Mikor Jézus felől hallott vala, a sokaságban hátulról kerülve, illeti annak ruháját, megérintette Jézus ruháját, már mindenki próbált. Kipróbálta az aloe verát, a lenkei vitaminokat, az akupunktúrát, kipróbált mindent, és semmi nem tud segíteni. Kipróbálta az új orvos professzornak a tudományát, odavitte minden pénzét, és még rosszabbul lett az ő állapota, és sok orvostól sokat szenvedett. Azt mondta, hogy én már nincs, amit veszítsek, mert én meg fogok halni. És azt mondta, hogy arra gondolt, hogy hát, ha megérinteném az ő ruháját, hát, ha bár megérinthetném az ő ruháját, és meggyógyulnék tőle. Mert ezt mondja vala, ha csak ruháit illethetem, megérinthetem, meggyógyulok, miért mondta ezt? Azért, mert ő kipróbálta sok hazugságot, és semmi nem működött, és látta, hogy ez az ember nem csupán beszél, hanem erő van benne, hatalom van benne. Istennek az ereje jár vele az úton. Jézus pedig azonnal észrevevé magán, hogy isteni erő áradott valaki belőle. Megfordult a sokaságban, és mondta, kicsoda illeté az én ruháimat. És mondának néki az ő tanítványai, látod, hogy a sokaság szorít össze téged, és azt kérdezett, kicsoda illetett engem, és körülnéze, hogy lássa azt, aki ezt cselekedte. Az asszony pedig tudva, hogy mi történt vele, félve és remegve megy vala oda, és elébe borula, és elmondta néki mindent igazán. Őszintén elmondta, hogy mi történt. Ő pedig mondta néki, leányom, a te hited megtartott téged, melyik hitet? Az a hitet, hogy te hittél bennem, az én jelenlétemben, az én szavaimban. Te nem abban hittél, amiben Hitler hitt. És nem abban, életedben először nem abban hittél, amiben eddig hittél. Nem az orvosokban hittél, nem a pénzedben hittél. nem az öngyógyításban hittél, köszönöm szépen, hanem bennem hittél, és a hited megtartott téged, mert én vagyok az út, az igazság és az élet, és most meggyógyultál annak bizonságául, hogy ez így van, hogy én nem hazudtam nektek. Eredj el békével, és gyógyulj meg a te bajodból. Drága barátaim, nagyon sok történetben többet tanít az, akivel történik, mint maga a mester. A mester ott van Istennek az erejével és a hatalmával, és az ő igazságával. De ott vannak a betegek, az a nyomorultak, mint te, és én, és mindannyian. És megmutatják nekünk, hogy melyik volt az a magatartás, amelyre azt mondta Jézus, hogy megszántalak téged, megkönyörültem rajtad, megérintelek téged Isten békességével, az ő erejével. Gyógyulj meg, légy egészséges, hisz ezért jöttem a földre, de ezek a betegek, ezek a nyomorultak, ezek a leprások megmutatják nekünk, hogy hogyan kell, hogyan érdemes hozzá fordulni, hogy választ is kapjunk a kérésünkre, drága barátaim. Ez itt mondtam az előbb azt, hogyha hallottál most ezt az igét, ezt a szent beszédet, ami nem tőlünk van, mi is csak felolvassuk, akkor ne görgess tovább, mert a moslék el fogja árasztani ezt a drága gyöngyöt, amit te mostan kapsz. Ne görgess tovább, lépjél ki a Facebookról. Egy jó néhány napra is imádkozz, könyörök Istenhez, hogy megmeneküljön a lelked, hogy megvilágítsa a te elmédet, a szívedet, hogy meglásd, hogy miben éltél mostanig.
Eddig nekem még mostanáig nem tűnt fel, de így, hogy olvastad, hogy nagy tömeg vette körül, tolongtak, és ez a vérfolyásos nő hittel odament, azt mondta, ha megérintem a ruhája szegélyét, meggyógyulok tőle, és megtette. Ezt talán Jézus nem is érezhette volna, nem is kellett volna érezze, de hogy ő mennyire az emberek felé szolgált, és hogy akarta, hogy meggyógyuljon, hogy ő folyamatos nyitottságban volt a beteg emberek felé, akik hittel közeledtek felé, hogy a tömegből, aki egy ujjal érintette a ruhája szegélyét is, és ő nem is látta, de ahogy megérintette, már erő hatolt ki, mert ő folyamatos nyitottságban volt a beteg emberek felé, mai napig folyamatos nyitottsággal, tárt karokkal vár, hogyha valaki egy pici hittel fordul hozzá, meggyógyulhasson.
Az a kérdés, drága embertárs, hogy te most találkoztál vele, tehát fizikailag nem találkoztál vele, nem találkoztál az ő szeretetével, az ő bölcsességével, az ő jellemével. Te most találkozol vele e szavak által. A kérdés az, hogy most, amikor te találkozol vele, fog-e erő kiáradni belőle, vagy sem? Mert ha te most, ha találkoztál vele a szavaink által, és belőle nem árad ki erő, azt jelenti, hogy te nem vetted tiszta ingyen, elfogadtad el az ő kegyelmét, és az erő, az életet meggyógyító és megtartó erő nem árad ki rád belőle, az ő sebeiből, drága barátom. Ezen gondolkozz el, légy szíves. Magadért gondolkozz el, hogy meggyógyulhassál. Tehát egy hatalmas tömeg, tehát ez is nagyon beszédes, egy hatalmas tömeg vette őt körül, Levike kiemelte. Hatalmas tömeg vette őt körül, de mégiscsak egy ember volt, aki felé kiáradt Isten kegyelme. Csak egy volt a tömegben. Miért pont ő volt? Azért, mert ő volt megtörve. Ő már nem hitt az ében a fitnessben és a wellnessben. Ő ebben már nem hitt. Sem a csoda gyógyszerekben, hanem azt mondta, hogy ő az. És meggyógyult. Csak egy ember felé áradt ki az ő ereje. Most lehet ezt meg fogják hallgatni 50-en, 100-an, Isten tudja mennyien. Hát, szeretném látni, hogy hány ember felé fog most kiállni Istennek a kegyelme, hogy meggyógyuljanak, meggyógyuljon az ő lelkük. De lehet, hogy nem szeretném látni, mert sírva fakadnék. Inkább nem kérek ilyent Istentől. Mikor még beszél vala, odajövének a zsinagóga fejétől, mondván, leányod meghalt, mit fárasztott tovább a mestert? Jézus pedig, amint hallá a beszédet, amit mondanak vala, azonnal mondta a zsinagóga fejének, ne félj, csak higgy. Ha te valamilyen betegséggel küszködsz, lelki frusztrációval, becsaptak, kihasználtak, fáj valahol, daganatod van, haldokolsz, meg más problémáid vannak, bármilyen problémád van, amit te most hallgatod ezt a beszélgetést, akkor ezt nem neki mondja a zsinagóga fejének, főnökének, hanem neked mondja, hogy ne félj, csak higgy. Fordulj ide, mondok ki neked valamit az életről. Ne félj, csak higgy. És senkinek sem engedi, hogy vele menjen csak Péternek és Jakabnak és Jánosnak, a Jakab testvérének. Ezt is mindjárt megmagyarázzuk Isten segedelmével, hogy miért nem engedte senkinek másnak, hogy vele menjen. És mine a zsinagoga fejének házához, és látta az űrzavart, a sok siránkozót és jajgatót, ehhez mindannyian értünk, ugye, és bemenvén mondanékik, mit zavarogtok és sírtok? A gyermek nem halt meg, hanem alszik, és nevetik vala őt. Ehhez is értünk, ugye? Az igazságot kinevetjük, a nevetség tárgyává tesszük, kigunyoljuk, és csodálkozunk azon, hogy haldoklunk. Miután kinevettük az igazságot, és kigunyoltuk, és lebeszéltük az embertársainkat arról, hogy ezt megossza velünk, utána azon csodálkozunk, hogy jajgatunk és siránkozunk. Ugye? Ezt tesszük. És nevetik vala őt, ő pedig kiküldvén valamennyit maga mellé vevé a gyermeknek atyát és anyját, és a vele levőket, és beméne oda, ahol a gyermek fekszik vala. Ő pedig kiküldvén valamennyit. Tehát elküldött onnét mindenkit, egy néhány személy kivételével, a megtört szívűek kivételével. A megtört szívűek kivételével mindenkit elzavart onnét, akik vakációs hangulatban voltak, és most jöttek a humorestről, az arénából, a gladiátoroktól, azokat elküldte, mert ti ezt úgysem értenitek meg, sőt, még arra sem vagytok méltók, hogy lássátok, mert nektek a cirkusz kell, a piacszereken való pletykálkodás. Elküldte őket, a megtört szívűeket maga mellé vette, bement a gyermekhez, és megfogván a gyermeknek kezét, mondané ki, Talita Kumi, ami megmagyarázva azt teszi, leányka, néked mondom, kelj föl, drága barátom, drága embertárs, hogyha te ezt te most hallod, akkor Jézus nem a kislánynak mondta abban a régi történetben ezt, hogy gyermekem, néked mondom, kelj föl, leányka, néked mondom, kelj föl. Neked mondja ezt, neked, aki ezt hallod, mert ugyanezt csináltam én is, amit te csináltál. Ébren aludtam, és azt nagy kék szemeim voltak, meg is dicsértek ilyet nagyon sokan, és azt hittem, hogy látok. Nyitott szemekkel álmodtam a hazugságot. És azt mondta nekem Jézus, hogy gyermekem, neked mondom, ébredj fel, kelj föl. És nagy nehezen feltápászkodtam. Áldott legyen az ő neve tényleg. És a leányka azonnal fölkele és jár vala, mert 12 esztendős vala, és nagy csodálkozással csodálkozának. Ő pedig erősen megparancsolá nékik, hogy ezt senki meg ne tudja, és mondta, hogy adjanak annak enni. Tehát Jézus, mint tudjuk, picit ravasz is volt. A szó legjobb értelmében megparancsolta nekik, hogy ezt senki meg ne tudja, mert tudta, hogy azért is el fogják mondani. És így terjedt az evangélium, Isten országának az örömhíre, Isten megmentő tervének az örömhíre. És így eljött hozzád is most, ezen a napon, hogyha korábban nem hallottad, akkor most hallottad, és tényleg gondolkodj azon, hogy tovább fogsz-e mostan görgetni lefelé, vagy most hozzáfordulsz, hozzá szólsz, mint a senki más nem létezne a világon. Hát, ha megválaszolná a te kérésedet is, és vissza szólna neked.
Itt még az is jött, nem vagyok ebben teljesen biztos, de azáltal, hogy ezt megparancsolta az embereknek, hogy ezt nem mondjátok el senkinek,
oldalra.
Az abban is szerepet tud játszani, hogy az emberek nem esnek túlzásokba, mert ugye az emberek könnyen túlzásba esnek, hogyha valami történik, akkor még szeretnek egy kicsit rátenni, túlzásokba esni, és én csak így magam tudom elképzelni, hogyha azt parancsolná valaki nekem, hogy ne mondjam el, persze, hogy el is mondom, de hogyha el is mondom, akkor úgy pontosan, ahogy történt, gátat szab annak, hogy túlzásokba essek. Csak ezt akartam elmondani.
Záró gondolatképpen ez egy meglehetősen hosszú rész volt, így a magyarázatokkal együtt. Azt szeretném elmondani még, hogy nehogy valaki azt gondolja, hogy mi mindent elmondtunk. Az evangélium, és ez az evangélium rész is óriási nagy tanulságokat tartalmaz, rejteget minden igazságkereső ember számára. Mi ebből csak ízelítőt adtunk az igazságkereső embertársainknak, de senki ne támaszkodjon erre. Tehát támaszkodhat erre, nem rosszul fogalmaztam. De senki ne higgye azt, hogy azáltal, hogy folyton minket hallgat, azáltal meg fog menekülni. Csak az menekül meg, aki találkozott velem, és aki beszélget vele, és aki hallja az ő hangját, és hallja a kijelentéseket személyesen is. Most hallottátok a kijelentéseket általunk, Isten kegyelméből, de fontos, hogy mindenki személyesen hallja a kijelentéseket, mert aki odafordul, odafordítja az ő fülecskéjét, az ő szemeit, meg fogja hallani Istennek az élő kijelentését.
Mert aki már személyesen hallja a kijelentést, az már a lélek által újjá van születve.
Így van. Tehát bízunk abban, hogy minél több embertársunk megérti a lényeget, és megtörténik a lélek általi újjászületés Isten dicsőségére. Sziasztok, Isten áldjon mindenkit. Hamarosan folytatjuk a Márk evangéliumának a 6. fejezetével a beszélgetés, ugye? És akkor majd a Máté, az folytatódik a szólóban. Isten áldjon mindenkit. Sziasztok!